Istenünk, köszönjük, hogy közeledhetünk hozzád, köszönjük, hogy elkészítetted az útat, és minden lehetőséget megadsz, Urunk, hogy a te jelenlétedbe kerüljünk. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, Uram, a gyermekeink táborozását, a tini hetet is. Köszönjük, hogy megőrizted gyermekeinket, és megáldottad őket, és köszönjük, hogy most szolgálhatnak. Kérünk, Istenünk, hogy segíts meg bennünket, minnyájunkat, hogy valóban Isten tisztelethez méltóan tudjunk viselkedni, és lenni itt a te házadba. Kérünk, Urunk, hogy minden gondot, minden terhet, minden megkötözöttséget tudjunk letenni, és tudjunk rád figyelni. Szólítsál meg bennünket a szolgálatok által, az énekek, bizonságtevések, vagy az ige hirdetés által. Szeretnénk, jó Istenünk, megérteni téged. Szeretnénk meghallani hangodat, és tudni, hogy mit vársz el tőlünk, és mi visz bennünket az igazi, beteljesedett, boldog életre. Tanítsál bennünket, és szólíts meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevében. Amen. Sámuel könyvének, Sámuel első könyvének 8. részét, és az első 10 verset fogjuk olvasni a 8. részből. Sámuel próféta első könyvének 8. részéből az első 10 verset fogjuk olvasni. És lőn, hogy amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tette bírákká Izrael felett. Elsőszülött fiának pedig Jóel volt a neve, és a másodiknak Abia, akik Beer-Sebában bíráskodtak. De fiai nem jártak az ő útján, hanem a telhetetlenség útján indultak, és ajándékokat fogadtak el, és elfordították az igazítéletet. Összegyűlének azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába, és mondának néki, imé te megvénhettél, és fiaid nem járnak utaidon. Most azért válasz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Azonban Sámuelnek nem tetszett a beszéd, hogy azt mondták, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, és könyörge Sámuel az Úrhoz, és mondta az Úr Sámuelnek, fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mond neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjon felettük. Mindam a cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek, attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból, egészen a mai napig, hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak, veled is a szerint cselekesznek. Most azért hallgass szavukra, mindazáltal tégy ellenük bizonságot, és add tudtokra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. És Sámuel megmondá az Úrnak minden beszédeit a népnek, amely tőle királyt kért. Imádkozzunk!
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Néhány szót szólnak én is az igéből, mielőtt a gyermekeink szolgálnának. Ma este, ma délután inkább az ő szolgálatainak hagyunk teret. Én igyekszem rövidre foglalni a bizonyságtevésemet. A felolvasott igét, amelyet a testvérünk felolvasott, igen ismert számunkra, amíg akik olvassuk a Bibliát, és én is nagyon többször átolvastam ezt az igerészt, és mégis ma külön szólt hozzám a Jóisten ebből az ige szakaszból. Ebben az igében lássuk, hogy Izrael népe egy igen fontos döntésre jutottak, és egy változás előtt álltak. Ugyanis sajnos úgy olvassuk az igében, hogy megutálták az Úr uralkodását rajtok, megutálták, megunták azt a helyzetet, amiben voltak, és mivel már Sámuel megmélyhet, és az ő fiai úgy olvassuk az igében, hogy már nem követték az apja szokásait és az Úr rendeléseit, és eltértek az útjáról, sajnos emiatt Izrael népe arra döntésre jutottak, hogy királyt követeljenek maguknak. Úgy olvassuk az igében, hogy azt mondja az Úr Sámuelnek, hogy megutáltak engemet, és azt, hogy uralkodok felöttük. És elgondolkoztam többször is az ige felett, hogy hogy lehetett azt, hogy Izrael népe, aki ismerte az Urat, és látta, hogy hogyan hozta ki Egyiptomból az ő népét, milyen csodákat tett, megtapasztalta Isten szeretetét, gondoskodását, azt, hogy naponta hogyan vezette őket, és megismerték az ő rendeléseit, törvényeit, és mégis ők eltávolodtak a Jóistentől. Más utat akartak választani. Változást akartak az ő életükben, a nép életében. Királyt akartak, mert úgy olvassuk, hogy az 5. versben királyt akarunk, mert úgy, mint más nép, mert ez a szokás más népeknél is. Elkezdték a világ felé tekinteni, más népek felé. Holott Isten úgy akarta, hogy Izrael népe legyen a példa a többi nemzetek előtt is. Hogy Izrael népén keresztül megláthassák a többi nemzetek Isten szeretetét. És mégis úgy olvassuk, hogy nem ez történik. Majd ha tovább olvassuk a részt, megláthassuk azt is, hogy a Jóisten ismerteti Sámuelen keresztül, hogy milyen következményekkel jár ez. Mert Isten, amikor uralkodott felettük, ő szeretetből tette ezt. Nem akart magának semmit, hanem mindent a nép javára fordított. De a földi királyok azt mondja az ige tovább, hogy majd ki fognak benneteket használni. Fiaitokat, leányaitokat ki fogja használni. Elviszi katonának, szekerekre, lovakra ülteti őket. A leányaitok majd kenőcsöket fognak főzni, szakácskodni, és minden, ami nektek drága és szép, el fogják venni a legszebb földeket azért, hogy majd az ő főemberének adni. Tehát önzőek lesznek, nem önzetlenek, és ki fognak használni. És mégis a nép azt akarja, hogy hajlik a világ szele iránt. És ahogy elgondolkoztam, testvérek, hogy nem úgy van a mi életünkben is, az én életemben is sokszor, hogy amikor én is megismertem az Isten szabadítását, az ő gondoskodó szeretetét, naponta hogyan vezetett engemet, és nehézségeken átvezetett, és mégis sokszor eltértünk, vágyakoztunk a világ szele után, vágyakoztunk azután, amit a világ kínál, a földi dolgok után, és megfeledkeztünk Istenről, és hűtlenné váltunk, elbotlottunk ezen az úton. És olyan könnyen tudok én is ítélkezni Izrael népe felett, hogy hogyan tudták ezt tenni, holott lehet pont ugyanezt teszem én is, lehet naponta, hogyha nem figyelek az Úrra. Akik ezen a héten a mai igét olvasták, és ebből tartottak áhítatot, láthatták, hogy volt egy sorozat, ami a változásról szólt. És azt mondja az író, hogy szükségünk van a változásra, mert haladunk a korral. Ugyebár gyermekeként sokszor mondják, hogy milyen maradiak vagyunk, nem merjük felvállalni a korra való haladást. És az író azt mondja, hogy vállaljuk fel, de nem mindegy, hogy mi változtat bennünket. A világ szelleme változtat, vagy pedig Istennek a Szent Szelleme fog bennünket átváltoztatni. És felhívás volt az igében arra, hogy mindig figyeljünk a Jóistenre. Hagyjuk, hogy ő irányítsa a mi életünket, ő uralja aztat, mert ő ezt önzetlenül teszi a mi javunkra. És hogyha ő fogja hagyni a mi életünk, fogja változtatni a mi életünket, igazán boldogok leszünk. Akkor értelem lesz az életünknek, betölti a mi életünket. és békesség jön a mi szívünkben, a mi családunkban, a gyülekezetünkben. Végezetül egy élményemet szeretném elmondani a testvéreknek a múlt héten, ami történt, és a héten, ami történt velem. Egy alkalommal este megérkeztem egy helyről, le kellett pakoljak Németországba, és hát nem voltak románok meg magyarok, hanem lengyelekkel voltam körülvéve. És pont úgy történt, hogy elfogyott a gáz a buteljámból, és megkértem az egyik kollégát, hogy adjak kölcsönben, nálunk ez szokás. És a lengyel oda is jött, és meglátta, hozta a butelját, és meglátta a laptopomnál a háttérképet, a családi képet. És kérdezi is költ, hogy van még képen? És akkor mondom, igen, van még egy képen, megmutatom, és a Biblián volt, ami a műszerfalon egy kis asztal, arra volt rátéve a vezérfonallal együtt. És mikor kimondtam, és akarom a képet átadni, olyan kellemes csalódásért, hogy nem a kép után nyúlt, hanem megfogta a Bibliát, és azt mondta, hogy Biblia? Mondom meg, hogy igen. Azt mondja, hogy román, mondom, nem magyar. Próbáltam mondani, mert inkább jelmondatok voltak. És megfogta, és szószoros értelemben így megsimogatta, és kérdezte, hogy imádkozunk is? Mondom, igen. És akkor mondta, hogy ő is, és kérdezte, hogy katolikus vagyok, nem, baptista. És azt mondta, hogy jó. És azt mondja, hogy ő is megy az autóba, és imádkozik, és neki is van Bibliája. Tehát nem tudtunk szót érteni, mert valamilyen szinten ő lengyel volt, én magyar, románul tudtam csak, de mégis úgy éreztem a lelkem, hogy egymásra találtunk. És ez olyan jó dolog, testvérek, ott az idegenben is, mikor így egy emberrel találkozunk, és érezzük, hogy Isten szeretett az ő szívében is ott van. És akkor láttam, hogy megsimogatta a Bibliát, úgy még úgy erőt kaptak, pedig nem értettem, mit akart mondani. Én kívánom azt az én életemben is, és a testvérek életében is, hogy merjük felvállalni mindig a jó Istent. Merjük bátran bizonyságot tenni róla. Voltak negatív élményeim is, nem akarom ebben húzni az időt, sajnos magyarok részéről, akik úgy elteltek már a kereszténységgel, menekülnek a kereszténység elől. De mégis én úgy gondolom, testvérek, ahol lehet, tegyünk bizonyságot, és hirdessük a jó Isten szeretetét, és nem csak beszédben, hanem próbáljuk megélni, hogy érezzék eztet. Kívánom tiszta szívemből. Most kérem akkor a tini csoportot, a gyermekeink szolgálatát.
Az elmúlt héten 38 fiatallal voltunk együtt, és nem akarom szaporítani a szót, de hegyeken jártunk újból, és úgy vettem észre, hogy minden szempontból jól érezték magukat a táborban. Csak annyit szeretnék a gyülekezetnek mondani, amit Anna mondott, amikor visszament a Szent Sátor elé, és találkozott Éli főpappal, és azt mondta, hogy itt van a gyermek, akiért imádkoztam. Hát itt vannak azok a fiatalok, akikért imádkoztak, és imában hordozták őket. A Jóisten megőrzött minket, és nem volt különösebb probléma és baj. Kellemes időt adott a Jóisten, jól éreztük magunkat, és vegyük komolyan gyermekeinknek a lelki sorsát. Mert hogy anyagilag megpróbáljuk biztosítani a jövőjüket, de az igazi jövő akkor van, és abban van, amikor járunk a békesség hegyén, és betölt az Isten békessége, és igazi értelmet és célt kap az életünk. Hát hordozzuk így továbbra imádságban ezt az egész csoportot.
Yeah. Sziasztok! Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Nagyon örülök, hogy itthon lehetünk, még akkor is, hogyha szívem szerint még maradtam volna egy hetet, de hálás vagyok az Úrnak, hogy épségben hazaérhettünk. Hát számomra nagyon áldásos volt ez a hét, szólt hozzám az ige, és legfőképpen a szerda délelőtti tanítás ragadott meg, amikor ugyanis lelki életünkben megmászhattuk a döntéshegyét. És ekkor döbbentem rá én is arra, hogy nekem is választanom kell, hogy ki mellett döntök. Isten mellett, vagy pedig a sátánt szeretném szolgálni. Ugyanis manapság már sokan próbálnak úgy élni, hogy szolgálnak Istennek, de szeretik a bűneiket, és nem akarnak szakítani a bűnös életükkel. Ezen az estén sokan döntöttünk Isten mellett, és elhatároztunk, hogy neki szeretnénk szolgálni. Bár tudjuk, hogy a sátán már előre elkészítette számunkra a csapdákat, azt is tudjuk, hogy Isten segítségével sikerül majd megállnunk a helyünket. És kérem a testvéreket, így imádkozzanak továbbra is a fiatalokért, mert manapság is nagyon nagy a világ kísértése, és kérem, hogy imádkozzanak értünk, hogy megmaradjunk a keskeny úton. Amen.
Én is el szeretném mondani a tábori élményeimet. Először is nagyon hálás vagyok azért, hogy elmehettem ebbe a táborba, és azt szeretném elmondani, hogy igazából egy héten szólt hozzám az Úr Jézus, de szerda este, amikor Jutka bejött hozzánk, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy igazából hogy is állunk mi az Úr Jézus a szívünkben, akik befogadtuk-e már. És elmondhatom, hogy már volt az életemben egy ilyen megtérések, nem is el, és de nem voltam olyan biztos benne, és nem tudtam, hogy ha megállnék az Úr előtt, akkor mi lenne. És miután meghallgattuk a szobatársainkat, akkor imádkoztunk, és sírva imádkoztam, elmondtam az Úr Jézusnak, hogy akarom, hogy a szívemben éljen, és hogy legyek az ő gyermeke, és utána megkönnyebbült a lelkem is. És azt szeretném kérni a testvérektől, hogy imádkozzanak értünk, hogy ez ne csak egy fellángolás legyen, hanem egy végleges döntés. Amen.
Bye.
is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és én is nagyon jól éreztem magam a táborban, de engem főként az nagyon megragadott, amikor Lídia a 10 parancsolatról beszélt nekünk, és főleg az, amikor azt mondta, hogy hiába tartunk be mi 9 parancsolatot is, ha egy hiányzik. És én mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy próbáljuk betartani, mert ha Isten látja, akkor megsegít minket. Amen.
Én is köszöntöm a testvéreket. Engem is a törvényhegye ragadott meg. Isten tudta, hogy egyedül nem tudjuk betartani a törvényeket, de ezeket azért hozta, hogy Jézushoz közelebb vezessen minket. A táborból még nagy élmény volt számomra a szafarizás, ami tulajdonképpen egy erdei kirándulás volt, ilyen nyitott dzsippel. Inkább azért volt számomra kellemes, mert végig énekeltük azt a túrát. Amikor látta a vezető, hogy végig énekelünk, az útirányt megváltoztatta, és elvitt minket egy településhez, ahol a lakosok a padokon, meg lócákon ültek, és hallgatták, hogy énekelünk, ahogy így mentünk végig a településen, és így integettünk nekik. Ez számomra is egy nagy élmény volt. Nagyon hálás vagyok, hogy ebben a táborban lehettem a múlt héten.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Hát én is részt vettem ebben a táborban, mint ahogy látszik. És nagyon sok élmény közül szeretnék elmondani egyet. Hát hegyeket másztunk ezen a héten. Volt az irgalom, a döntés, békesség. Illetve tanultunk a Golgota és a Mória hegyéről is. Számomra ez a hét egy kicsit szellemi téren nehezebb volt, sok próba, sok kísértés is, sajnos elestem, sajnos elindultam én már, mert jó, hogy elindultam a hitélet útján, viszont sajnos leereszettem a vitorlákat, és valahol a tengeren hányódva ott voltam, és valahogy akartam én tovább indulni, de nem tudtam. És Isten kegyelméből a Golgotáig elvezetett, felvitte arra a hegyre, ahol az ő fia meghalt én értem is, és ott letettem én is a bűneimet, hiszen nagyon megbántottam azt, aki értem meghalt. És ő megmutatta azt, hogy kegyelme még nem fogyott el, és ő képes összetört életeket, képes esetleg szétrongálódott hajókat megjavítani, és képes arra, hogy tovább vigyen. És szeretnék bátorítani mindenkit, aki esetleg nem húzza még fel a vitorláját, vagy leengedte, húzza fel, mert a Golgota hegyénél ott minden, ott van újjákezdés, és ott van esély. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát én is nagyon jól éreztem magam a táborba, és nagyon áldásos táborozásunk volt. Nekem a legjobban a Barna története tetszett. Williamről szólt, aki felnőtt korában tért meg, és elment missziózni Indiába. És 5 éven keresztül ott missziózott, úgyhogy egyetlen egy ember nem tért meg. Aztán majd a 6.-7. évben megtért egy ember. az ottani népnek tetszett, amit William mondott Istenről, de valahogy mindig ott maradt a bűnben, visszaestek, és tovább élték a bűnös életüket. Hát én most negyedjére voltam táborba, és az első táborozástól kezdve volt valami a szívemben, hogy én Istent szeretném követni, de ahogy teltek a hetek, a hónapok, úgy a következő nyárra visszaestem, és ott találtam magam a bűn kellős közepébe, hogy már nem járok imaházba, hogy Istent elfelejtettem, és már nem is tudtam, hogy mitől voltam én olyan boldog eleinte. És egyik este, amikor imádkoztunk, úgy eszembe jutott, hogy vajon én is olyan leszek, mint a nép, aki Istent válassza, vagy megint visszaesek a bűnbe, és elhatároztam, hogy nem, én is Istent szeretném követni, és vele akarok járni az úton, a keskeny úton, és nagyon sok erőt kérek Istentől, hogy segítsen nekem a próbákat átvészelni, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, azokért, akik új iskolába mennek, új környezetbe, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi igazán keresztény gyermekek vagyunk, akik Isten szolgálják, és hogy az első benyomásuk ez legyen mi rólunk. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. A tábor folyamán én több hegyen is jártam. Legelőször az Irgalom hegyén, ahol megköszöntem az Úrnak, hogy annyira irgalmas és kegyelmes volt hozzám, hogy megbocsátotta az én bűneimet, és most az övé lehetek. Aztán felmentem a Döntés hegyére, ahol Illés mag elé állította a népet, hogy meddig sántikáltok két felé, ha az Úr az Istennek őt szolgáljátok. És végignéztem az életemen, és láttam, hogy inkább az emberekre néztem, és láttam azt, hogy keresztények között is bizony vannak olyanok, akik kétfelé sántikálnak, de nem néztem magamra, pedig lehet, hogy én is ugyanazt tettem. Most hát most már én is az Urat akarom szolgálni, mert ő az Isten. Aztán felmentem a Csendhegyére, ahol feltevődött a kérdés, hogy mi mit teszünk Jézusért. És én elgondolkoztam, hogy én mit teszek Jézusért. És látom azt, hogy azt kell tennem, hogy a sötétben élő embereknek beszélnem kell a Golgota hegyéről, hogy mi történt ott, és világosság szeretnék lenni a sötétben.
Oh, no.
Mielőtt az igehirdetés lenne, meg szeretném köszönni azoknak, akik imádkoztak és dolgoztak azért, hogy ez a tini hét is sikeres legyen, áldásos legyen. Köszönjük szépen tehát mindazoknak, akik imádkoztak ezért, mindazoknak, akik elengedték a gyermekeiket erre a hétre, és mindazoknak, akik dolgoztak azért, hogy ez a hét Isten szerinti legyen. A tanítóknak, a szakácsoknak, meg mindenki, aki részt vett ezen a héten. Az Úr áldjon meg mindenkit, köszönjük a szülőknek, hogy elengedték a gyermekeiket erre a hétre. Az Úr gazdagon jutalmazza meg őket, gyermekeinket, hogy azt, amit ott tanultak, azt tudják bevinni a gyakorlati életbe, azokat a döntéseket, amit hoztak, ezek maradandó értékek, döntések legyenek. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és azután az ige hirdetés lesz.
Új szép az eredeti, a bűnteli szemelveti, az árul égi hűkadó, messzire Jézusé. Kicsélyet hangzik ajkiról, hogy az a tomlokán, és békesség minden művén,
a vasárnap délutánonként a Sámuel első könyvét tanulmányozzuk, és ehhez kapcsolódnak a heti áhítatuk is, ami vezérfonalunk szerint. És arra gondoltam, ha tudták volna a testvérek, akik összeállították ezt a vezérfonalat, a témákat, hogy milyen politikai harcok meg gondok lesznek Romániában, lehet, hogy nem ezt az ígét tették volna ezekre a napokra. Hogy Băsescu vagy Antonescu? Vagy hogy és mint lesznek, vagy vannak ezek a dolgok. De én most nem ilyen politikai dolgokról akarok szólni, hanem a Bibliából. És jó lesz, hogyha felfigyelünk azokra a tanulságokra, amelyek vannak ebbe az igébe is. Mert úgy írja Isten igéje, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hát akár az Ószövetségből olvasunk, akár az Újszövetségből, minden az az Isten beszéde. és az mind nekünk hasznos iratot a mi épülésünkre, a mi javunkra. Tehát négy dolgot szeretnék megemlíteni, testvéreim. Az első az, hogy amikor kérünk valamit Istentől, vajon meggondoljuk-e azt, hogy mit kérünk? Itt van az Izrael népe, aki jön Sámuelhez, és majd Sámuel megy Istenhez. Kérnek valamit. Sokan az emberek megtanultak imádkozni. Szoktak imádkozni. Mondják is, sokan, szoktam imádkozni. Egész éjszaka imádkoztam. Vajon meghallotta, meghallgatja Isten az imádságomat? És nézzük meg, hogy ezek az emberek jönnek egy kérése. Azt akarom kiemelni, testvéreim, hogy Isten odafigyel minden kérésünkre. Nem utasította el ezeket az embereket, nem azt mondta, hogy hagyjátok abba ezt a fajta kérést. Ne kérjetek ilyet. Isten figyel, akármit mondunk. És ez ige azt is megmutatja, testvéreim, hogy sokszor Isten válaszol, idadja nekünk azt, amit mi kérünk, de nem mindig a mi hasznunkra van. Tehát akkor hogy kell imádkozni? Annyira örültem, hogy többen a fiatalok közül elmondták, hogy most elindultak, döntöttek az Úr mellett. Hogy kell imádkozni? Kedves testvéreim, mi, akik imádkozni szoktunk, hogy kell imádkozni, hogy azt Isten meghallgassa, hogy azt Isten kedvesen vegye? Hát az imádságunk az Isten akarata szerint kell, hogy legyen. Az Úr Jézus úgy tanított bennünket, hogy kérjük az imádságunknál, legyen odatéve az, hogy a te akaratoddal megegyezik. Vagy legyen meg a te akaratod. Vagy azt is mondja az Úr Jézus, hogy amit az én nevemben kértek. Az Úr Jézus nevében. Az Úr Jézus gondolataival és szívével, érzéseivel kérünk. Ne kérjünk olyan dolgokat, ami nekünk ártalmunkra, meg bajunkra lenne. Lehet, hogy Isten idadja, és nem lesz az helyes, és nem lesz az hasznos. Vigyázzunk tehát, törekedjünk, úgy imádkozni, hogy az legyen az Isten akaratában. Ha az Isten akarata szerint imádkozunk, akkor az Isten meghallgatja az imádságainkat. És olyan biztos tudat ez, jó bizonyosság ez a hívő ember életében, hogy ne csak akármit mondjunk Istennek, hanem imádkozzunk az ő akarata szerint, mert így meghallgat bennünket. Gyakoroljuk ebben magunkat, testvéreim. Egy második téma, amit szeretnék megemlíteni ebből az igéből, az az, hogy ki az, aki uralkodik felettünk. Hát tulajdonképpen úgy vagyunk mi emberi lények a szellemi szempontból, hogy valakinek szolgálunk, valaki uralkodik felettünk. És két hatalmasság van ezen a világon, így a lelki szempontból. Nincs más, csak ez a kettő. Az egyik az Isten, a másik az Isten ellensége, az ördög. És ez a két hatalom van jelen ebben a világban. Az Isten a jó, a szerető, a szent, a tiszta, a becsületes, és ott van az ellenség. A bűnnel, a mindenféle csúnyasággal, gyilkossággal, hazugsággal, részegséggel, rossz dolgokkal akar uralkodni. És ki uralkodik felettünk? Mert vagy az egyikhez, vagy a másikhoz tartozunk. És amit itt Izrael népe kért, hogy adj nekünk királyt, hogy uralkodjon felettünk, tulajdonképpen azt mondja el Isten, hogy ők engem megutáltak. És ez milyen szomorú dolog. Hogy vannak emberek, akik nem akarnak az Isten uralma alá kerülni. Mert van úgy, hogy emberek uralkodnak rajtunk. Mert úgy gondoljuk mi, hogy az egész élet így vízszintesen működik. Barátom, szomszédom, jót teszek vele, beszélek, el tudok rendezni mindent így mi, szociálisan, társadalmilag, pénzzel, befolyással, tanulmányaimmal, és úgy gondolom, hogy ez az igazi. Nem. Fölfelé is kell nézni. De vannak olyanok, akik például, akik felett szokások uralkodnak. Az ige kiemeli, hogy azt mondta Izrael népe, hogy ahogy szokás ez másoknál. Mert a szokás az nagy úr. Sokaknál. Sokszor, sok embernél ez uralkodik. Aztán az ige azt is mondja, hogy volt olyan az Izrael népében is, hogy idegen istenek uralkodtak felettük. Sajnos, hogy ez is van. Hogy nem lehet semleges az ember. És olyan jó, hogy vannak olyanok, akik engednek az igaz Istennek. Hogy azt mondják, hogy te legyél az uralkodó, te legyél a vezetőnk, te vagy az én Istenem. Olyan jó lenne, testvéreim, hogyha erre törekednénk mi ebben az életben. Fiatalok és idősebbek, gyermekek és szülők egyaránt törekedjünk, hogy Isten uralkodjon felettünk. Ne emberek, nem politikai rendszerek, gazdasági helyzetek, barátság, vagy ilyen humánus dolog, emberi és ember közötti kapcsolat, nem ez. Hát ez nem boldogít, hanem igazán az, hogyha Isten uralkodik felettünk. És ezt ne utáljuk meg, szeressük ezt. Hát csak ez visz a jóra. Úgyhogy engedjük, hogy az Isten uralkodjon felettünk. És hogyha úgy tudjuk, hogy még nem Isten az életünknek az ura, ha még más hatások alatt van az életünk, akkor ma eldönthetjük, hogy mi az urat akarjuk, és csak ő legyen a király és az úr felettünk. Mi az, ami vezet az igazi életre, a jólétre, a beteljesedésre? Jó lesz, hogyha egy kicsit ezzel is foglalkozunk, mert ez az ige megmutatja, hogy voltak olyanok, Sámuelnek a fiai, akik felkerültek magas pozícióba. És sokan úgy gondolják, és a fiatalok sokszor úgy indulnak az életbe, hogy ha lesz egy jó munkahelye, ha lesz sok pénzem, befolyásos ember leszek, akkor leszek valaki és valami. És nézzétek meg, hogy ezek az emberek, akik oda felkerültek, szolgáltak egy egész városban, bírók vagy polgármester volt egyik vagy másik, mégis nem jutottak el arra beteljesedett életre. Mert miért? Azért, mert nem jó életet folytattak. Mert nem a pénz, nem a nép tesz engem oda, mert egyszer oda tesz a nép, mert megválaszt, és jónak lát, megtapsol, éljen ez. Ugyanaz a nép azt mondja, á, most már ők ne uralkodjanak. Most már nem jó ez így. Mi az, ami ad igazi tartást ebben az életben? Hogy induljak ennek az életnek? Mi az, ami hosszú távon kifizetődő ilyen szempontból? Mi az, amiben érdemes befektetni? Hát úgy látjuk, testvéreim, hogy a Sámuel fiai a telhetetlenség útján indultak el, ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet. Nem éltek egy igaz és becsületes életet. Nem szolgáltak az Istennek. Pedig társadalmilag emberek előtt ezek sikeres emberek voltak. És hogyha megnézed az embert, hogy hogy van felöltözve, vagy milyen autóval jár, vagy milyen házban lakik, hogy beszél, milyen a felkészültség, akkor azt mondod, ó, ez az igazi élet. Az az élet. Pedig nézzük meg, hogy ezek az emberek nem jutottak el igazán a sikerhez és a jóléthez. Miért? Mert úgy látták a dolgokat, ahogy emberek nézik a dolgokat. Hogy ez mennyibe kerül? Hogy ez mennyi lejbe kerül? Vagy euróba? Vagy tudom is én, milyen földi értékekhez mérték az életet. És telhetetlenek voltak, és több kellett. És elfogadták az ajándékot, és elferdítették az ítéletet, és nem jártak becsületesen, meg is buktak. Mi az, ami ad igazi tartást ebben az életben? Hát az igazsághoz való ragaszkodás. Az Isten útja. A Biblia, a Szentírás, hogy valaki becsületes, hogy valaki Isten szerint éli az életét, hogy valaki megelégedett, hogy valaki az Istennek szolgál. Nézzétek meg, Sámuel egész életében az Istennek szolgált. Ugye olvastuk a Sámuel könyvében, azzal kezdődik, hogy még születése előtt édesanyja Anna imádkozik érte. És aztán megszületik, és ott van a templomban. És ítéli Izrael népét, rendezi az ügyes, bajos ügyüket. És azt mondjuk, hogy ez az élet? Hát nem futott be karriert. Nem tudom én, milyen pénzes ember vagy ilyesmi. De úgy látjuk, hogy még idős korban is hívják az emberek, és mondják neki, hogy mit tanácsolsz, mit szólsz hozzá, és ha valami nem tetszett Sámuelnek, ez szeget ütött az emberek fejébe. Mert Sámuel egyenesen járt az Úr útján. És voltak olyanok, akik nem akarták ezt az utat járni. És nézzétek meg, hogy Sámuel idős korban is egy megbecsült ember. Figyelnek a szavára, adnak a tanácsára. Milyen életet akarunk mi élni, testvéreim? Azt kellene élni, amit az Isten akar, és nézzük meg a Bibliában azokat az embereket, akik Isten szerint éltek. Hogy milyen beteljesedett életet éltek. Ott van Ábrahám, aki ott hagyta a városi életet, és ment sátorba lakott, és nem tudta, hogy hova megy, mert Isten vezette, és azt tudtuk, hogy ennek az embernek elment az esze, vagy mi történt? Ott hagyta a nagy vállalkozást, az üzleti életet, és ment a pusztába, ment a hegyek közé. Én úgy gondolom, ha Ur-Kasdínban maradt volna Ábrahám, nem olvastunk volna Ábrahámról. De így egy beteljesedett életű emberről olvasunk, még azt is olvasunk, hogy amikor meghalt jó vénységben és betelve az élettel. Mert nem volt elege az életből, hanem betelt az élettel. És végig mehetnénk a Bibliába minden ember, aki igazán Isten félően élt, aki azt mondta, hogy Istenem, te mondd meg, hogy mit csináljak. És én úgy rendezem az életemet. És segített, akinek tudott, és jót tett mindenkivel, a hibáit megbánta. Mert hibázott, hibáznak, még ezek az emberek is, de megbánják, letérdelnek, bocsánatot kérnek, elrendezik a dolgaikat, és ez az, ami igazán számít. És kedves fiatalok, akik hallottátok minden nap az ígét, meg kedves szülők és testvérek, ha igazi életet akarunk élni, akkor az Isten életet kell élni. Nem azt, amit én akarok, nem azt, amit az emberek mondanak, hanem amit az Isten akar. Éljük ezt az életet? Eldöntöttük, hogy ezt az életet akarjuk élni? És befejezem azzal, testvéreim, hogy ezek az emberek rossz döntéseket hoztak. Sajnos. Rossz döntést hoztak, hogy elhagyták az Urat, megutálták az Istent, így mondja el Isten, aki belelát a szívbe. Nem jó döntést hoztak, és mi is sokszor döntés előtt vagyunk. Mit választunk, mit csinálunk? Ezek az emberek azt mondta, ne legyen Isten a mi uralkodónk. Képzeljétek el azt a politikai életet, amit az Isten elképzelt. Hogy ne legyen adórendszer. Képzeljétek el. Megkapod a fizetésedet úgy, ahogy van, nem kell adózni az államnak. Isten így képzelte el. Isten nem úgy képzelte el, hogy kell legyen hadügyminiszter, meg egészségügyi miniszter, meg X miniszter, meg nem tudom én hány miniszter, hogy az országnak a pénze mind a minisztereknek a pénzére menjen el. Hogy jobban élnek azok, akik a börtönben vannak, mert nekik is jogaik vannak. Színes tévé, meg kóla, meg nem tudom mi. Úgy kell élni, mert ugye joga van még a betörőnek is. És a mi pénzünk oda megy, pedig Isten azt mondta, nem így. Én foglak megvédeni. Nem a katonaság, hát csak Isten dörgött egyet a mennyből, zendült az ég, és az asszírok megrendültek és menekültek. Vagy Isten darazsakat küldött a katonákra, mert ő az igazi hadügyminiszter, ha lehet így mondani. De az emberek azt mondták, nekünk nem kell ez. Nekünk nem kell ez, hogy mindig a harc előtt kérdezzük meg, hogy Uram, most milyen taktikát, milyen harc művészetet használjunk. Itt támadjunk, ott támadjunk, ebbe belefáradunk. Hát ez mi a körülöttünk levő embereknek egészen más a hozzáállása. És eldöntötték az emberek, hogy Isten nélkül élik az életüket. Nem kell nekik az Isten. Ne uralkodjon rajtuk az Isten. Rossz döntés volt ez. Rossz döntés. Édeni állapot lehetett volna az emberekbe, és az emberi társadalomba, hogyha az emberek elismerik és elfogadják az Isteni uralmat. Az egészségi állapot is más lett volna. Hallottam, ma napokban hallottam egy genetikusnak a beszédét, beszámolát, és azt mondta, hogy a génjeinkben van az, hogy 120 évig élhetünk ezen a földön. És akkor azt mondtam, hát vajon ez az ember nem olvasta a Bibliában, hogy ezt Isten mondta meg? Isten mondta meg, hogy ennyit élhetünk? És azt mondja, sajnos nem érjük el azokat az éveket, azért azt mondja, mert mi bántjuk magunkat, saját magunkat. Melyik faj az, amelyik a saját magát pusztítja el? Az ember. Mert nem fogadjuk el az Isteni uralmat, és rossz döntéseket hozunk, és mikor hozunk rossz döntéseket? Csak egy pár dolgot hadd említsek. Rossz döntéseket hozunk akkor, amikor azt gondoljuk, hogy van más út is az Isten útján kívül. Amikor Isten megmondta, élj becsületesen, ne hazudj és ne lopj. De amikor azt mondja a fiatal, vagy azt mondja, hogy ha van más is, ha másképp csinálják. Hát nézd meg, milyen jól megy nekik. S rossz döntést hozok, amikor azt gondolom, hogy van más is. Van, de az a pusztulásba visz. Az a kárhozatba visz. És rosszul dönt az ember, amikor azt mondja, hogy hát még meggondolom. Még meglátom. Akarom én az Istenét, vagy nem akarom. Rossz döntést hozok akkor is, amikor magyarázom a saját döntésemet. Nézzétek meg, ezek az emberek, akik mentek Sámuelhez, és azt mondták, te megvénhettél, a fiaid nem járnak a te utaidon, azért válasz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. Mint ahogy szokás ez. Magyarázzák. És lehetne mondani, nagyon értelmes érveket hoznak fel. Na ebben nagyon profi az emberiség. Hogy magyarázza, kitérjen a tények elől, magyarázza az ő felfogását és az ő életét. És amikor így tulajdonképpen mentegetem magamat, kibúvókat keresek, nem ismerem, mert miért nem mondták meg ezek az emberek, hogy mi nem akarjuk, hogy az Isten uralkodjon. Azt mondják szépen, finoman, mert tudjuk ezt csinálni, illedelmesen, mosolyogni, beszélni, megy mindent, de a szívben mi van? Azt az Isten látja. Miért nem mondták meg? Vagy nekünk nem kell az Isten? Azt mondták, hát Sámuel, öreg tata vagy már, nem tudod, mert nem hallasz már, nem látsz, hogy akkor nem volt szemüveg, meg hallókészülék, meg ilyesmi. Nem megy. A fiait, hát azokat eltűrtük eddig, de nem megy valami. Legyen egy királyt, legyen valaki, mint a többieknél, hát mi is leszünk valaki. És magyarázzák, és mentegetik az ő bűnüket. Az ő alapvető, romlott természetüket. És ezt csinálja az ember. És amikor ezt teszi, hogy én nem vagyok hibás, nem én vagyok a hibás, a tanárok a hibások, a politikusok a hibások, a szomszédok, hát olyan zajjal vannak, érem szépen, az este is éjfélig ott zenéltek. Ezek a hibások. És amikor ilyeneket hozok fel, mindig rossz döntéseket fogok. Aztán azt is látom, hogy ezek az emberek, amikor azt a rossz döntést hozták, nem is gondoltak a következményeire, hogy mi lesz. Isten pedig azt mondta Sámuelnek, hogy azért mondd el, hallgass szavukra, de tégy ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. És azt olvastuk, hogy Sámuel elmondta. Ezek az emberek nem gondolták a következményeket. Hogyha király lesz felettünk, annak kell egy egész csapat. Szakácsok, akik ott dolgozzanak, fiatalokat, lányokat, fiúkat, katonaság lesz, annyi minden lesz, adórendszer lesz, de nem mérték fel. És sokszor így van az ember, hogy ki gondol valamit, és nem gondolja, hogy mi lesz. Általában fiatalkorban van így az ember, hogy forró fejű, és csinálna mindent, de nem gondolja, hogy mi is lesz ennek a következménye. Sokszor az idősek azért már mindentől fél. Nem merünk csinálni semmit, mert jaj, ha ezt csinálom, akkor ez lesz, ha azt csinálom, akkor az lesz, és jaj, akkor ülök egy helybe, állok. Kell gondolni a következményekre. De amikor elindulok a saját fejem után, nem gondolom át. És ez nagy baj, mert nagy következményei lettek. És sajnos, akkor, amikor rossz döntéseket hozunk, akkor nem számít, hogy Isten mit, hanem csak az, hogy mit mondanak mások. Nem az számít, hogy én hogy állok lelkileg, hanem azt, hogy milyenek a többiek, a körülöttem levők. És az Izrael népének egyáltalán nem az volt a fejébe, hogy mi nem állunk jól lelkileg. Nagyon érdekes ez, mert a 7. részben egy bűnbánat, egy megtérés volt, országszerte, egy ébredés volt. Hála jó Istennek, hogy Isten egyszer-egyszer meglátogatja az ő népét. Vidékeket, magyarokat, románokat, angolokat, amerikaiakat, afrikaiakat, meglátogat Isten, tömegesen térnek meg az emberek, kicsik a templomok, az imaházak. És akkor mi történik? A 7. részben azt olvassuk, hogy megtértek, Isten adott nekik győzelmet, és akkor a 8. részben adj nekünk királyt. Már nem érdekelte őket, hogy hogy állnak lelkileg. Hanem csak azt látták, hogy mi azoknak jobban megy. Mi is olyanok akarunk lenni. És amikor rossz döntéseket hozok, akkor nem a lelki állapotomat vizsgálom. Nem is érdekel. Hanem csak az érdeke, mi az, ami menő, mi az, amit megfizetnek, hol nyerek többet, és mindig ezután döntök, és sajnos rossz döntés lesz. De hála jó Istennek, hogy Isten az ő nagy szeretetében úgy rendelte a dolgokat, hogy bár az Izrael népe rosszul döntött, meg mi is sokszor rosszul döntünk, de Isten ad lehetőséget a jó döntésre. És ma is az érvényes, amit Mózes mondott, hogy előtte adtam az életet és a halált. Válaszd az életet. Dönts jól, ne rosszul. Mit fogsz dönteni? Adja az Úr, hogy Isten mellett döntsünk.
Az, mikor színről színre fogunk látni, és ott leszel előttünk. Köszönöm neked, Uram, ezt a gondoskodó szeretetet, amelyet te körülveszel naponta bennünket, és naponta támogattól, bátorítól, és tanácsolsz. Úgy vagyunk, Uram, hogy sokszor folyamatosan döntések előtt állunk, és ha nem figyelünk eléggé rá, akkor rossz döntéseket hozunk. És a sátán is próbálja a mi elménket, a mi szemünket elsötétíteni, hogy ne lássuk a te tanácsaidat. Óvjál meg ettől mindnyájunkat, Uram. Köszönöm ezt a ma estét is, amikor figyelmeztetel. És kérlek, Uram, hogy segítsél meg, hogy mindnyájunk szívében te urald a mi életünket, mert csak akkor tudunk célba érni te hozzád, és majd akkor színről színre meg fogunk látni. Kérlek, Uram, áld meg az evangelizációt is jövő héten. Áld meg az ottan lévőket, akik az igét szólják, az énekeket, a hallgatóságot is. Minél többen megismerjenek, minél több embernek költözél az ő szívükben, rendezd az életüket, és békességet vigyél ebbe a társadalomba. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.